Matthew Henry ige magyarázata János első levele első rész első négy ige verséhez. Nyers fordítás. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit kezünkkel is megtapintottunk, azt hirdetjük az élet igéjéről. Mert megjelent az élet, mi pedig láttuk, és bizonyságot teszünk róla, és ezért hirdetjük nektek is az örök életet, amely azelőtt az atyánál volt, most pedig megjelent nekünk. Amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, ami közösségünk pedig közösség az atyával és az ő fiával, a Jézus Krisztussal. Ezt azért írjuk meg nektek, hogy örömünk teljes legyen. Magyarázat. János első levele első rész vázlata. Bizonyságtétel Jézus Krisztus személyéről és kiválóságáról, első-második vers. Ennek ismerete adja számunkra a közösséget Istennel és Krisztussal, harmadik vers, s betölt örömmel, negyedik vers. Isten jellemzése, leírása, ötödik vers. Ebből kifolyólag miként kell nekünk járnunk, hatodik vers. Milyen áldás, haszon származik az ilyen járásból, hetedik vers. A bűnbocsánathoz vezető út, 9. vers. A bűnünk letagadásának gonoszsága, 8-tól 10-ig terjedő versek. Magyarázat az első négy vershez. Az apostol mellőzi saját nevét és bemutatkozását, akár csak a zsidókhoz írt levél írója is teszi, talán alázatból, vagy mivel azt akarta, hogy a keresztény olvasót inkább a leírt dolgok fénye és súlya befolyásolja, mint sem annak neve, aki azokat ajánlhatná. És így elkezdi, a közben járó személynek leírásával, vagy jellegével. Ez az evangélium nagy tárgya, ami hitünk és reménységünk fundamentuma és célpontja, az összekötő kapocs, mely egyesít minket Istennel. Őt nagyon jól meg kell ismernünk, és ezért bemutatja itt, mint az élet igéjét, első vers. Evangéliumában e kettő külön van választva, s ott Krisztust előbb az igének nevezi, János 1.1, s azután életnek, jelezve egyszeres, minthogy ő értelmes élet. Benne élet volt, s az élet volt az emberek világossága, hatékony módon és ténylegesen, János 1.4. Itt viszont mindkettő egybe van foglalva, az élet igéje, az éltető ige. Abban, hogy ő az ige, jelezve van, hogy valamely személynek az igéje. És ez a személy Isten, az Atya. Ő az Isten igéje, és így kifejezésre jut, hogy az Atyától származik. Oly valóságosan, mint egy ige vagy beszéd, ami szavak igék sora, a beszélőtől származik, habár nem ugyanolyan módon. De ő nem csak pusztán egy elhangzó szó, hanem egy éltető ige, az élet igéje, az élő szó. És ezért úgy van bemutatva, mint örök élet. Az ő kora jelzi az ő kiválóságát. Öröktől fogva volt, létezett, és ezért az írás bizonysága szerint ő a nélkülözhetetlen, lényegi, nem teremtett élet. Hogy az apostol az ő örökkivaló voltáról beszél, és mint öröktől fogva, világosan kitűnik abból, hogy úgy beszél róla, mint aki kezdetben volt, és kezdettől fogva volt, akkor, amikor az atyánál volt, mielőtt megjelent volna nekünk, sőt, mielőtt bármi is teremtetett volna a létező világból. Lásd János 1.2.3. Úgyhogy ő az örök, éltető, értelmes ige, az örökké élő atya igéje. Úgy beszél róla, mint megjelent életről. Második vers. Ki megjelent testben, megjelentetett nekünk. Az örök élet magára akarta venni a halhatatlanságot, magára akarta ölteni a testet és vért, az egész emberi természetet, hogy úgy lakozzon közöttünk, s társalogjon velünk. 1. János 1.14. Itt valóban nagy lehajlás és kedvesség áll előttünk, hogy az örök élet, az örök lényegi élet egy személye eljött, hogy meglátogasson halandókat, s megszerezze számukra az életet, s aztán rájuk is ruházza azt. Továbbá az igében az apostol erős meggyőző érvekkel és bizonyságokkal kezdi levelét, hogy az apostol és testvérei élvezték a közben járó közvetlen jelenlétét, és társalogtak vele ebben a világban. Van elégséges bizonyíték az ő itteni tartózkodásának valóságáról, s az ő személyének kiválóságáról és méltóságáról, amint közöttünk megjelent. Az élet, az élet igéje, az örök élet, mint olyan, nem látható, és nem érzékelhető. De a megjelent élet már igen, s úgy is volt. Az élet testbe öltözött, magára vette az alantas emberi természet állapotát és szokásait, s így érzékelhető bizonyságát adta itteni jelenlétének is, viszonyainak. Az isteni élet, vagy testet öltött ige, bemutatta és érzékeltette magát az apostolok érzékszerveivel, és pedig az ő fülükkel, amiket hallottunk, első és harmadik vers. Az élet egy szájat és nyelvet öltött magára, hogy kiejthesse az élet igéit. Az apostolok nem csak hallottak felőle, hanem hallották őt magát. Több mint három éven át mellette voltak szolgálatában, hallgatói lehettek nyilvános prédikációinak, s elvontabb szűkkörű magyarázatainak is, mert prédikációit külön megmagyarázta nekik az ő házában, és elbűvölték őket annak szavai, aki úgy beszélt, mint soha ember azelőtt. Az isteni ige le akarja kötni a figyelmet, s a fület oda kell fordítani az élet igéjéhez. S illő volt, hogy azok, akik az ő képviselői és utánzói kellett legyenek a világ előtt, személyesen jól megismerkedjenek az ő szolgálataival. Továbbá megismerték őt az ő szemükkel, amit szemünkkel láttunk, első három vers. Az ige látható kívánt lenni, nem csak hallható, hanem látható is, hogy szemlélhessék akár nyilvánosan, akár magányában, távolról és közelről is. Nyilván ezt fejezik ki e szavak, ami szemünkkel. Mindazzal a használattal és gyakorlattal, amire szemünket igénybe vehettük. Láttuk őt életében és szolgálatában. Láttuk őt a megdicsőlés hegyén. Láttuk őt függeni, elvérezni és meghalni a kereszten. Láttuk őt a sírból való visszatérése és feltámadása után. Apostolai nem csak fültanúi, hanem szemtanúi is kell legyenek Krisztusnak. Szükséges tehát, hogy azok közül a férfiak közül, akik egész idő alatt együtt voltak velünk, amíg közöttünk járt az Úr Jézus, kezdve a János keresztségétől addig a napig, amelyen felvitetett tőlünk, még valaki tanulja legyen velünk együtt az ő feltámadásának, olvassuk Cselekedetek 1.21-22-ben. És mi szemtanúi voltunk az ő fennségének, 2 Péter 1.16. Továbbá megismerték őt belső érzésükkel, elméjük szemeivel. Mert így értelmezhető valószínűleg a következő mondat, amit megfigyeltünk. Ez megkülönböztetendő az előző érzékeléstől, a szemmel való látástól. S talán ugyanazt jelzi, amit az apostol evangéliumában mond, első rész 14. vers, és mi láttuk, szemléltük az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének a dicsőségét. A szó nem a szem előtt levő tárgyra vonatkozik, hanem arra, amit értelmes következtetéssel levontak abból, amit láttak. Amit jól megnéztünk, szemléltünk, figyeltünk, amit jól megismertünk az élet igéjéből, arról adunk jelentést nektek. Az érzékek az elme tudósítói kell legyenek. Aztán megismertük őt kezünkkel és tapintásunk által, amit kezünkkel is megtapintottunk. Ez bizonyára arra a teljes meggyőződésre vonatkozik, melyben Urunk részeltette apostolait az ő testének felépítése, igaz valósága, valódisága felől a halálból való feltámadás után. Amikor megmutatta nekik kezeit és oldalát, valószínű, hogy megengedte nekik, hogy megtapintsák őt. Legalábbis tudott Tamás hitetlenségéről és megáltalkodott kijelentéséről, hogy nem fog hinni, míg meg nem tapintja a szegek helyeit, s azokat a sebeket, melyek halálát okozták. Következésképpen a következő megjelenésekor odahissza Tamást a többiek jelenlétében, hogy kielégítse hitetlenségének furcsa kíváncsiságát. S valószínű, hogy mások is közülük hasonlóképpen tettek. Kezünkkel tapintottuk az élet igéjét. A láthatatlan élet és ige nem betette meg az érzékek bizonyságtételét. Az érzék a maga helyén is hatáskörében olyan eszköz, mint Isten rendelt, s amit az Úr Krisztus felhasznált a mi informálásunkra. Urunknak gondja volt, hogy kielégítse, már amennyire lehetett, apostolainak minden érzékét, hogy annál hitelesebb tanúi legyenek neki a világ előtt. Akik mindezt csak az evangélium hallgatására vonatkoztatják, elvesztik az itt feltüntetett érzékek különfélességét, s a kifejezések sajátos vonásait, s úgy szintén az okot is, amiért itt be vannak foglalva és ismételve. Amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is. 3. vers. Az apostolok nem lehettek megcsalatva érzékeik így hosszas és különféle gyakorlásában. Az érzékek az értelmet és ítélő képességet kell szolgálják. S az értelem és józanítélő képesség az Úr Jézus Krisztus és az ő evangéliuma elfogadására kell szolgáljon. A keresztény kijelentés elutasítása végül is annyi, mint elvetni magát az érzékelést. Márk 16.14-ben olvassuk, szemükre vetette hitetlenségüket, kemény szívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik látták őt, miután feltámadt. Továbbá elmondhatjuk, hogy az apostol a keresztény igazság és tan ezen bizonyságainak és alapjainak ünnepélyes kijelentésével és hitelesítésével kezdi levelét. Az apostolok kihirdetik ezen biztosítékokat a mi javunkra, s teljes megnyugvásunkra. Mi bizonyságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet. 2. vers. Amit láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is. 3. vers. Helyes volt, hogy az apostolok feltárják azon bizonyságokat, melyek által vezetést kaptak, azon okokat, melyek által késztetve lettek a keresztény tan terjesztésére a világban. A bölcsesség és a méltányosság is kötelezték őket, hogy bebizonyítsák, hogy nem saját képzeletüket, nem is ravaszul kitalált meséket tártak ők a világ elé. A nyilvánvaló igazság ellenállhatatlanul késztette őket szájuk kinyitására, és szorongatta őket, hogy nyilvános tanúságot tegyenek róla. Mert nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk. Cselekedetek 4.20. Fontos volt az apostolokra nézve, hogy legyenek jól meggyőződve azon út igazsága felül, melyet felkaroltak. Látniuk kellett szent vallásuk bizonyságait. Ez nem fél a világosságtól, sem az aprólékos vizsgálattól. Képes értelmes meggyőződést biztosítani, és szilárd meggyőző munkát végezni az elme és lelkismeret felett. Pál apostol mondta, szeretném, ha tudnátok, mennyit küzdök értetek, értelmi szinten, és a laodiceaiakért, és mindazokért, akik engem nem ismernek személyesen, hogy szívük felbátorodjék összeforva szeretetben, és eljussanak a teljes bizonyossághoz vezető ismeret egész gazdagságára, az Isten titkának, Krisztusnak ismeretére. Kolossé 2.1-2. Továbbá az apostol annak megindoklásával kezdi levelét, hogy miért tárja fel és erősíti oly erősen a szent hitletítemény ezen foglalatát, s az ehhez társított rövid bizonyságtételt. Kettő soka van ennek. Először, hogy ezek által eljussanak a hívők is ugyanazon boldogságra, az apostolokkal egyenlő boldogságra. Amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy nektek is közösségetek legyen velünk. 3. vers. Az apostol nem személyes kapcsolatot ért ez alatt, sem ugyanazon gyülekezet kormányzásában való összefogást, hanem olyan közösséget, mely fennáll, annak ellenére, hogy személyileg távol vannak is egymástól. A mennyel való közösség ez, s azon áldásokban való közös részesedés, melyek onnan származnak és oda irányulnak. Ezeket hirdetjük nektek, és tanúsítjuk nektek, hogy részesedjetek velünk együtt a mi kiváltságainkban és boldogságunkban. Az evangéliumtól áthatott lelkek, vagy azok, akiket az evangéliumi kegyelem boldoggá tett, szeretnék, hogy mások úgy szintén boldogok legyenek. Látjuk ebből azt is, hogy van egy közösség, vagy bensőséges kapcsolat, mely áthatja Isten egész gyülekezetét. Meg lehet, hogy vannak némely személyes különbözőségek és sajátosságok, de van egy lelki kapcsolat, közösség, közös részesedés az Istentől kapott kiváltságokban és méltóságban, mely minden szentnek közös osztály része, a legnagyobb apostoltól a legkisebb hívőig. Amint ugyanazon drága hitet nyertek, úgy ugyanazon drága ígéretek ékesítik és koronázzák meg azt a hitet, és ugyanazon kiváló áldások, dicsőséges gazdagságok származnak rájuk azon ígéretekből. Már most, hogy a hívők vágyjanak erre a közösségre, hogy serkentést kapjanak annak fenntartására és a hithez való szilárd ragaszkodásra, mely eszköze ennek a közösségnek, hogy az apostolok is kifejezhessék a tanítványok iránti szeretetüket, segítve őket velük való közösségben való részvételre, rámutatnak, hogy miben áll ez, s hol található. A mi közösségünk pedig közösség az Atyával és az ő Fiával, a Jézus Krisztussal. Van közösségünk az Atyával és az Atyának Fiával, amint 2 János 3-ban ugyancsak ő hangsúlyozottan kiemeli. A velük való boldog kapcsolatunkban, s abban, hogy mennyei áldásokat nyerünk tőlük, s a velük való lelki társalgásunkban. Már most ilyen természet feletti kapcsolatunk van Istennel és az Úr Krisztussal, s ez előleg is kóstoló a velük való örökkivaló lakozásunkból, s az ő élvezésükből a mennyei dicsőségben. Lásd meg itt, hogy mire irányul az evangéliumi kinyilatkoztatás, hogy felülemelje minket a bűnön és a földön, s az Atyával és Fiával való áldott közösségbe vigyen minket. Lásd meg, hogy mi célból lett az örök élet testé, hogy bennünket elsegítsen az örök életre, az Atyával és önmagával való közösségben. Lásd meg, mennyire alatta állnak a keresztény hit és rendtartás méltóságának, rendeltetésének és céljának azok, akiknek nincs lelki boldog közösségük az Atyával és Fiával, Jézus Krisztussal. A másik ok, amiért megerősíti a bizonyságtételt, az, hogy a hívők egyre teljesebben is magasabb fokon részesedjenek a szent örömben. Ezeket azért írjuk nektek, hogy örömetek teljes legyen. 4. vers. Az evangéliumi rendtartás nem a félelemnek, szomorúságnak vagy rettenetnek jegyét viseli magán, hanem a békességnek és az örömnek bélyegét. A rettegés és megdöbbenés joggal jellemezte a Sinai hegyet, ám a Sion hegyét az újongás és öröm lengi át, mert itt van az örök ige, az örök élet, ki megjelent testben. A keresztény vallás titka éppen a halandók örömére összpontosít. Örömre kell gerjeszte szívünket, hogy az örök fiú eljött, hogy megkeressen és megmentsen bennünket, hogy teljes engesztelés szerzett bűneinkért, hogy legyőzte a bűnt, a halált és a poklot, hogy örökké él, mint ami közben járunk és szószólunk, ügyvédünk az Atyánál, s hogy el fog jönni újra, hogy tökéletessé tegye és megdicsőítse az áhítatosan küzdő híveit. És ezért mindazok, akik nincsenek betelve lelki örömmel, nem értették meg a keresztény kijelentés hasznát, célját és lényegét. A hívőknek örvendezniük kell Istennel való boldog kapcsolatukban, mint akik az ő fiai és örökösei, kiket szeret és fiaivá fogadott. S örvendezniük kell az Atya fiával való boldog kapcsolatukban, mint akik tagjai az ő áldott testének és az ő örökös társai. Örvendezniük kell bűneik bocsánatában, természetük megszentelésében, megigazulásában, hogy Isten elfogadta személyüket. Örvendezniük kell a kegyelem és dicsőség jövőbeli kiteljesedésében, melyet felfed számukra uruk és fejük, amikor visszatér a mennyből. Ha erősen állnának szentséges hitükben, mi kimondhatatlan örömmel örvendeznének. A tanítványok megteltek örömmel és szentlélekkel. Cselekedetek 13.52.